Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Nyéki Kálmán atya vagyok, hogyha valaki esetleg tegnap még nem volt itt, akkor őnekik is bemutatkozzam. Jelenleg Andocsi plébános vagyok, ez egy gyönyörű szép kis Mária kegyhely, ahova titeket is sok szeretettel hívlak. Laci már volt ott, Laci atya, és azt hiszem, hogy neki is nagy élmény volt. Remélem, hogy ott is fogunk majd találkozni. Ma egy kicsit szeretném folytatni azt, amit tegnap elkezdtem, illetőleg természetesen remélhetőleg önállóan is érthetőek lesznek ezek a kis előadások. Ennek az Újraépítve című könyvnek a belső kincseiből hoztam most nektek egy kicsit, hogy gazdagodjatok. Ezt a könyvet azt hiszem, hogy tényleg érdemes elolvasni, és megpróbálni megérteni, hogy hogyan is tudjuk újraépíteni az egyházat. Remélem, hogy jól aludtatok, vagy jót játszottatok, a kettő ritkán jön össze, de reméljük, hogy most sikerült még. Emlékszem, a szemináriumban mi is tartottunk ilyen társasjáték estéket, és hát néha nehezen lett vége. Aztán másnap minden előadón el tudtunk aludni, szóval nem veszem magamra, csak kérlek, hogy ne horkoljatok nagyon hangosan, hogy aki figyelni akar, azt ne akadályozzuk ebben. Tegnapi prédikációban említettem nektek, hogy az egyik esküvőn láttam, hogy ezzel így összetörnek egy grillázs tortát, vagy valami hasonlót. Nem tudom pontosan, hogy mi ennek a babonának az alapja, de a minap én is kaptam egy grillázs valamit. Kíváncsi vagyok, hogy így távolról, hogyha így fölemelem, fölismeritek-e. Nem olyan régen kaptam, egy zarándok hozta. Mi lehet ez?
Egy dobos templom.
Tamás atya rögtön valóban fel is jelent. Igen, ez egy Ehemalige, egy hajdani templom, amit itt látunk, amelyikhez nem volt szükségem erre a sodrófára, ahhoz, hogy összetörjön, mert egyszerűen a tegnapi melegben így fogta magát és összedőlt. Viszont megkóstoltam, és nagyon finom. Szóval, ha valaki gondolja, akkor itt majd az előadás után, meg utána kéretik nem összekenni mindenfélét, mert kicsit ragacsos lesz a kezed, le kell nyalni majd mind a 10 ujjadat hozzá. Tehát akinek jut, hát mindenkinek nem biztos, hogy jut, mert sokan vagytok, de egy kis darabkát majd így vegyetek belőle. És miért mondom ezt? Mert így szimbolikus módon újjá fog épülni ez a templom. Mégpedig belőletek. Ti lesztek azok az élő kövek, akik ezt így föl fogjátok majd építeni, oda kirakjuk majd hátra, és azt remélem, hogy itt nem lesz olyan sodrófa, amelyik ezt képes lesz összetörni. Pedig az életnek a sodrófája attól tartok, hogy még csak most jön. De az egyházban már nagyon is ott van. Szóval meglobogtattam ugye ezt a könyvet, ezt a fő vezérfonalat, amelyik azért született, mert az egyház az egész világon, még Amerikában is, igen-igen nagy válságban van. És ezt azt hiszem, hogy fontos, hogy kimondjuk, hogy igen, ez a válság, ez arra hív bennünket, hogy megpróbáljunk valamit tenni ellene. És egyáltalán szembenézzünk ezzel. Ez egy szakácskönyv, vagy barkácskönyv. Bevallom, persze megértem, hogyha valaki azt mondja, hogy nem szeretek ilyet olvasni, mert jobban szeretek főzni, meg mint olvasni róla, vagy jobban szeretek barkácsolni, mint olvasni róla. De tudjátok, azért néha jól tud jönni. Minap egy barátommal összeraktam egy egyengető vastagoló szerszámot. Nem tudom, van-e már, aki használt ilyet? Tegye fel a kezét. Úgy látom, még senki. Ugye, ez egy asztalos szerszám, és megnéztünk róla egy videót, hogy kell összerakni, de nem jöttünk rá. Tehát nagyon sokáig tartott, amíg ő már használt ilyet, amíg ezt így össze tudtuk rakni, és még a legvégén is eszünkbe jutott, hoppá, ott van egy alkatrész, azt esetleg ide kell tenni. És egy kicsit ugyanilyen az életünk is. hogy elvileg olyan egyszerű lenne, hogy hát persze, hát összerakjuk, és hát minden világos lesz. De nem. És az egyház sem sajnos egyáltalán nem egyszerű, hogy hogyan lehet összerakni. Ugyanolyannak nem tudjuk összerakni az egyházat, mint ahogy ez a grillástorta sem lesz, hál' Isten, ugyanolyan, hogyha megeszitek, bár át fog alakulni. De lelki értelemben át kell, hogy alakuljon az is, ami bennünk van, és belénk kell épüljön. Nem is annyira úgy, hogy szélesebbek vagy magasabbak leszünk, hanem hogy szebbek, és egyre gyönyörűbbek leszünk. Minap egy kicsit eltörtem az egyik ujjamat, és azt javasolta nekem egy gyógyszerész, hogy az összetört porcra arra szedjek kollagént. És amikor odaadta nekem a kollagént, akkor mondta, hogy ne ijedjek meg, ezen azért van egy szép hölgy, mert akik ezt szedik, azok szebbek lesznek. Hát én azt remélem, hogy elegendő lehet az is, hogyha már egyáltalán be tudom hajlítani utána az ujjamat. És ha volt eltörve az ujjad, akkor tudod, hogy ez néha milyen nehéz. És tudjátok, amikor így megpróbálom én az összedőlő egyházat, mert én is ugyanúgy úgy érzem, mint Szent Ferenc annak idején, akinek ugye álmában az jelent meg, hogy összedől a templom, és akkor azt kell neki újjaépítenie. Tehát néha így érzem, és lehet, hogy akkor, amikor elestem és ráestem az ujjamra, akkor szintén azért estem el, mert kicsit túl nehéz volt ez az egyház így egyedül. De valahol mégiscsak szükségünk lenne arra, hogy együtt emeljük föl azt. Azt hiszem, hogy lehet, hogy köztetek is van olyan, aki már évek óta nem tudott elolvasni egyetlen egy könyvet sem. De azért megkérdezném, hát lehet, hogy merész kérdés, ez is hasonlóan az egyengető vastagolóhoz, hogy ki az közületek, aki az elmúlt néhány évben elolvasta teljesen a Bibliát? Tegye fel a kezét. Na, hát azért többen vagytok, mint az egyengető vastagolónál, köszönöm. De azért látjátok, még azért vagyunk egy páran, akiknek szükségük van ilyen élő Bibliákra, mint amilyen én is szeretnék nektek lenni, és amilyenné nekünk is válni kell, hogy tovább tudjuk adni ezt, mert egyszerűen a ma embere az nem olvas olyan könnyen. Ha egy kicsit nehéz olvasnod a Szentírás, bár úgy örülnék neki, hogyha neked is lenne egy ilyen példányod, mint nekem, ami tele van mindenféle jegyzettel, és már újra kellett köttetni egyszer, vagy kétszer, mert egyszerűen nem bírta a forgatást. Vagy hogyha a telefonod azért kopna el, mert azon a Bibliát pörgeted állandóan. Tehát ugye nem egészen így van még. Milyen csodálatos lenne, hogyha az életünkben ez egy ilyen evidens lenne, hogy persze ezzel kelek, ezzel fekszem. 17-en voltatok a Zsolozsmán, 50-en az énekeken. Azt hiszem, mind a kettőben igazából, ha nem is tudatosult bennetek, igazából a Szentírást olvastátok, vagy énekeltétek. Mert ezek az énekek, ezek ebből ihletődtek zömével. És ez a meghívásunk, hogy ezt bármilyen formában, de ezt fogyasszuk. Ez legyen az a tartalom, amelyik átalakít bennünket, amelyik újraépít bennünket teljesen. Említettem, hogy olyan keresztény közösségek lesznek a jövő egyháza, amelyek mustármag közösségek. 16. Benedek, ezt így nevezte még Ratzinger bíborosként. Az egyik könyvének azt a címet adta, hogy a mustármag reménye. Én most itt ezt így átfogalmazom szabadon, ti vagytok itt a kaptár reménye. És köszönjük Csabának, Tamás atyának, Lacinak, Attilának, a többieknek, akik ezért nagyon sokat tesznek, tettek és fognak is tenni, hogy ez a remény, ez egy élő valósággá legyen. És most titeket szeretnének egy kicsit kérdezni, és nyilván nem tud mindenki válaszolni, de egy-két választ azért örülnék, hogyha mondanátok. Az a kérdés, hogy te miért jöttél el ide? Válaszokat várok. Mi volt neked a vonzó erő? Akár őszinte is lehetsz. Nem baj, van-e valaki, aki ezt megmeri osztani, vagy van? Vagy ilyen, olyat is lehet mondani, ami... Nagyon jó, találkozások, aztán... Hogy? Lelki feltöltődés, ez nagyon szép, aztán... Vigyünk magunkkal haza valamit. Yeah. De gondolom, nem ezek a műanyag székekre gondoltál. Lelki dolgot is. Aha. Na, lehet mást is mondani, hogyha van más ötlet. De nagyon jók. Tehát lelki. Uh-huh. Aztán? Na? Más motiváció? Más? Kaptárben miatt. Na hát ez is egy nagyon szép gondolat. Pihenés. Nem fizikailag, de kikapcsolódás talán, ugye? De igen. Na, még valami?
Szolgálat.
Van, aki azért, hogy szolgálja, van, aki azért, hogy ismerkedés mondja. Tehát gondolom, azért te nem csak azért, nem, ugye, te már nem. Ugye, jó. Jó, de igen, nagyon örülök. Ugye, így nem mondtátok úgy, hogy azért jöttem, hogy szép lányokat lássak, ugye mondhatnák a fiúk, vagy helyes fiúkat mondhatnák a lányok. És mégis ott van ez a sokféle motiváció, amivel ide jöttetek. És ezért még a misét is kibírod, meg azt is kibírod, hogy nem iszunk alkoholt. Tehát gratulálok. Aztán... Nem mondtátok azt sem még, hogy azért jöttetek, mert nem csak 12-t küldött Jézus. Ugye? Mert ez még annyira nem is tudatosult így bennünk. Hanem küldött 72-t is, most meg 180-at is szeretne, hogyha ráálltok. A mai főelőadásnak azt a címet adnám, hogy megtalálni az elvesztetteket. Megtalálni az elvesztetteket. Lehet, hogy még sose gondolkodtál azon, hogy vajon mi lehet a küldetése az egyháznak. De hogyha ugye ezt a címet adtuk, akkor ebből azért úgy eléggé egyértelmű lehet. De nem baj. Fontos, hogy tudjad, hogy te is a tagja vagy az egyháznak. Nagy valószínűséggel a többségetek meg van már keresztelve. Az se baj, hogyha van, aki még nem. Van erre is majd lehetőség. Csabával egyeztessetek, hogy mikor és hol. Szóval jó, hogyha tudatosítod magadban, hogy miről is van itt igazából szó. Azok az emberek, akik küldetéstudattal élnek, azok sokkal határozottabbak tudnak lenni, céltudatosabbak, mellesleg sokkal könnyebben találnak ehhez társakat, mint ahogyan tegnapi tanúságtételben is hallottuk, ugye, hogy milyen fontos lenne, hogyha a másiknak Jézus lenne a legfontosabb, az Úr lenne az első, és nekem is az Úr lenne az első az életemben, és ez kötne össze bennünket. Higgyétek el, hogy ez a legerősebb kapocs. Minden testi kapcsolatnál ezerszer erősebb. És még akkor is megmarad, hogyha elsodorna benneteket az élet, vagy a háborúnak a vihara. Jézus téged is meghív, mert ő tényleg nem csak 12-t hívott meg. Nagyon, azóta is nagyon sokakat meghívott, és én is tanúságot teltek arról, hogy megkaptam ezt a meghívást. Körülbelül annyi idős voltam, mint itt a legfiatalabbak. Éppen csak 18-19 éves, amikor megértettem, hogy Isten tényleg arra hív, hogy letegyem az életemet az ő kezébe. És azt hiszem, hogy sokan a jelenlévők közül már elmondhatják ezt, hogy igen, megértettem, hogy hív az Úr. Lehet, hogy egy kicsit még azért gondolkodni kellett rajta, hogy mire is, vagy hogyan, ugye, ahogyan Csaba itt említette a tegnapi tanúságtételében. De Isten nem csak rendkívüli módon tud bennünket meghívni, nem fogja mindegyikőtöknek az érsek azt mondani, hogy mi lenne, ha diakónus lennél. Ugye? Nagy valószínűség szerint. Lehet, hogy azt mondja, ha elég egy. Ugye? De hogy... Vannak rendes eszközei az Istennek, ahogyan ő meg akar hívni bennünket. Mit jelent ez? A régiek még tudták, hogy a kegyelem a természetesre épít. Ez azt jelentette, ugye gratia supponit naturam, hogy Isten a természetes törekvéseimet, a természetes jó szokásaimat megáldja. Hogyha tudok az életemben határokat szabni, hogyha világos az, hogy mikor fekszem, mikor kelek, és még ha néhány napra el is sodor az élet egy-egy ilyen táborban, utána egyértelműen vissza tudok ehhez térni, és bele tudom illeszteni a napomba azt, hogy reggel odaszánom ezt a fél órát. Akár úgy, hogy a kaptárbennek a CD-jét hallgatom. Vagy akár úgy, hogy előveszem a zsolozsmát a telefonomon, ugye, és pörgetem. Vagy ha másképp nem, akkor az autóban ülve hallgatom, és együtt mondom a zsoltárokat, még a ChatGPT-vel is. Tehát, hogy egy olyan világba kapunk meghívást, ahol nagyon-nagyon különleges módon ugorhat elő egyszer csak az evangélium, de hogy ez nagyon fontos, hogy ez ne csak ilyen sablonok szintjén legyen, hanem beépüljön az életünkbe, és abból ott egy biztos támasz legyen. Tehát azt szeretném mondani, hogy a már általad érzett hivatást, legyen ez papi, orvosi vagy mérnöki, családapai vagy családanyai hivatás, vagy bármi más, de fogalmazd meg, hogy mi a te hivatásod, tehát azt megáldja Isten, amire te igent mondasz, arra ő is igent fog mondani. Nem biztos, hogy pontosan azt képzeli el neked, és lehet, hogy érdemes meghallgatnod azért őt is, mert mégiscsak ő az alkotód, és lehet, hogy valami más csúgna oda neked, hogy te ez nagyon szép, nagyon jó, de én valami másra hívnálak. És a szabadságodat ugyanakkor ezzel nem fogja elvenni, hanem te azt mondod, de Istenem, én ezt szeretném, akkor azt mondja, rendben, megáldalak. Van egy fiatal srác, aki segít nekem a templom körül, meg a templomon belül, a kvadrumban is lenyírni a füvet, és a minap láttam, hogy nekiáll a fűnyírásnak bent a kvadrumban, de hát bevallom, én nem pont úgy szoktam, mint ahogy a nő, de nagyon ügyes volt, mert figyelt arra, hogy a füvet azt ne a falra fújja rá, hanem elindult így kívülről, és így befelé akart így elindulni így ezzel a fűnyíróval. És az első körnél én szóltam neki, hogy ne haragudj, ha így csinálod, akkor mindig, amit fújsz, azt még egyszer utána föl fogod így darálni. És ezért jobb lenne, ha inkább belülről indulnál el, és akkor, amit befelé fújsz, legalább azt már utána nem fogod újra így földarálni. De ő mondta, én így szeretném csinálni. És akkor azt mondtam, jó, akkor csináld így. Semmi probléma. Darálhatod kétszer is. Engem nem fog igazából zavarni, rád egy picit több megy, de nem gond. Tehát a Jóisten szerintem valami nagyon hasonlót csinál az életünkben, hogyha mi nem pont úgy szeretnénk, ahogyan ő gondolja, vagy ahogyan ő azt megalkotta, attól még azt ránk hagyja. Egy kicsit nehezebb lesz. Egy picit izzadunk majd jobban. De nem is ez a fő kérdés, hanem az, hogy tudjuk, hogy Istennek az áldása mindenhogyan rajtunk van. És ez nagyon fontos, hogy tudatosítsuk magunkban, hogyha újra akarjuk építeni az egyházat, hogy Isten áldásában élünk. Jó? És rá kell szánnod az időt arra, hogy tevékeny tagja tudjál lenni Istennek az egyházának. Hogy növekedjél a hitben, és másokat is tudjál segíteni ebben a növekedésben is. Részben ugye ezért is jöttetek el, hogy igen, vigyünk valamit ebből, hogy mi az, amit így konkrétan tudunk tenni. Én most, ugye ha megtalálni az elvesztetteket, erről gondolkodunk, akkor azt szeretném elsősorban mondani, hogy rá kell szánnod az idődet a másikra, hogy eljöjjön ő is. Ugye tegnap itt beszélgettem is többekkel erről, de most hadd kérdezzem meg tőletek, hogy hányan vannak itt olyanok, akik azért jöttek ide, mert valaki hívta őket. Tegye fel a kezét. Köszönöm. Ellenpróba. Hányan vannak, akik senki nem hívott, sem most, sem régen, hanem maguktól jöttek egyedül. Ja. Köszönöm. Ti egy kicsit kevesebben vagytok, de látjátok, ilyenek is vannak. Hála a jó Istennek. Majdnem azt mondanám, hogy nincs teljesen igazatok, mert a Szentlélek hívott benneteket. Mert mi nem voltunk elég ügyesek, hogy elérjünk hozzátok, de valamilyen értelemben mégis, mert azért ott volt egy plakát, ott volt egy hirdetés, valami, amire azt mondtad, hogy na, ez megérint ide, akkor én is elmegyek. Vagy láttál valakit, aki itt volt. Egy ilyen bennfoglalt meghívás volt, hogy gyere el. És arra szeretnélek benneteket bátorítani, hogy szánjátok rá az időt a másik emberre, és amikor lehet, akkor hívjátok el őket. Tehát ilyen az egyház. A tagoknak hívni kell a többieket, és meg kell mutatni azoknak, akiket elvesztettünk, nevezzük őket így, Tommal és Michael atyával így, mert a fő változás, amit hoztak szerintem az egyházközségükbe, és amit vissza kellene hozni az egyházunkba az, hogy ne a bennfenteseknek az egyháza legyünk, hanem azoknak az egyháza, akik megkeresik, és visszahívják az elvesztetteket. Ez a lost people, amit ő használ, mint kifejezés, ugye magyarra fordítva úgy is lehetne, hogy az elveszett, ugye mondjuk is az elveszett bárány. De azért, ha azt mondom, hogy valaki elveszett, akkor az egy elég rossz hangzású valami, hogy elveszett ember vagy. Pedig ahhoz, hogy valakit megtaláljanak, föl kell ismerjük, hogy vannak olyan területei az életünknek, amik fölött elvesztettük az irányítást, amiket most újra Istennek a kezébe kell, hogy adjunk. És amihez hívhatjuk mi is a Szent Lelket, hogy ő segítsen nekünk ebben. És meggyőződésem, hogy ő akkor jön is. Egyszer láttam egy képet, egy karikatúrát, ahol sajnos nem tudom megmutatni nektek, mert nem találtam meg, de elképzelni el tudjátok. Van egy ilyen összetört karám, belül van egy birka, és kívül van 99. És van egy pásztor, aki az egy még meglévő birkát így fésülgeti egy ilyen fésűvel. És azt hiszem, hogy nagyon találó a kép az egyházra. És a lelki pásztorokra, akik mi vagyunk. Ugye akkor, amikor egy-két embernek misézgetünk, ugye, és közben a 99, 98, 99 elvesztett emberre egy percünk se jut már, akkor azért el kell gondolkozzunk, hogy tényleg megértettük-e az elveszett bárányról szóló példabeszédet? És arra szeretnélek benneteket kérni, hogy ha mi papok már nem megyünk, mert valami megakadályoz bennünket ebben az elvesztettek felé, akkor legalább ti menjetek, mert ott vagytok a munkahelyeteken, az iskolátokban, a baráti körötökben. Ott vannak ezek az elvesztett emberek. De egyáltalán kit keresünk még? És itt engedjétek meg, hogy idehozzam nektek ennek a könyvnek a példáját, amelyik egy Timónium nevű városrészben született meg, és ők Timnek keresztelték el ezt az embert, akit keresni kell. De kicsoda igazából ez a Tim? Mondhatjuk, hogy egy rendes ember. Hadd idézem most egy kicsit nektek a könyvet, félig fejből, félig olvasva már. Ha egy partin ismerkednénk meg vele, például egy esküvői vacsorán, vagy egy baráti grillezésen, vagy akár egy táborba tehetném most hozzá, ezek lehetnek az egyik legvalószínűbb helyszínek, akár egy nyaraláson. Szimpatikusnak találnánk, mert egy tanult, jól öltözött, és a maga szakterületén sikeres ember. Lehet, hogy már családja is van, és vannak gyermekei, vagy legalábbis, ha nem is házasodtak össze, stabil párkapcsolatban él, amiben szeretnél esetleg te is. Természetesen van egy nagyon szép otthona, egy kényelmes élete, és az autója se kutya. Van egy nagyon jó munkahelye, és ott egész héten keményen dolgozik. És hogyha eljön a hétvége, és elkezdünk vele beszélgetni arról, hogy mit csináltál a hétvégén, akkor kiderül, hogy egy kicsit lazít, golfozni jár, vasárnap délelőttöt pedig általában a meccsen tölti, vagy a barátaival sportol, lehet, hogy kosarazik éppen. Mindegy, egy biztos, hogy nem a templomban van. Nagyon ritkán megy oda, sőt, igazából soha. Legfeljebb, ha valakinek az esküvője, vagy ne adj Isten a temetése alkalmából. Fel sem merül benne az, hogy ő templomba járjon, bár kulturális értelemben mondhatnánk azt, hogy Tim katolikus. Valahol, valamikor még hittant is tanult. De Tim nem egy hívő ember. Szereti maga megszabni az életét, de eljöhet az idő, amikor egyre keményebbek lesznek a dolgok, és nem minden úgy alakul, ahogyan ő azt elképzelte. A munkában vagy otthon is így szaporodnak egyre jobban ezek a stressz helyzetek, feszültségek, konfliktusok, lehet, hogy anyagi kötelezettségei lesznek, és tartozni kezd a bankoknak. Mindezek mellett ott van benne a többi ember, nem tud mit kezdeni, hogy egyre dühösebb lesz. Lehet, hogy néha a depresszió kísérti meg. Esetleg drog, alkohol, játék vagy pornófüggőség jön elő. És fölismeri azt, hogy neki valamilyen új irányt kellene az életébe szabni. Iránymutatásra van szüksége. Mondjuk ki, valahol, ha még nem is tudja így megfogalmazni, Timnek megváltóra van szüksége. És így fogalmaznak Michael atyáik, hogy nekünk Tim a célpontunk, hogy ő testesíti meg az elvesztett testvért a missziós területünkön. És rágondolunk a megbeszéléseken, amikor terveket szövünk. És lehet, hogy te is egy kicsit itt magadra ismertél, hogy vannak ebben olyan pontok, amelyek engem is érintenek, amelyek miatt én is lehetnék olyan, akit meg kéne találni. De hozzád szeretnénk most szólni, a szentbeszédekben is, itt ebben az előadásban is, hogyha vannak még itt ilyenek, és biztos vagyok benne, hogy igen. A programok és az egész zenei stílus is igazából annak alapján van megalkotva, hogy Timnek a szívét is megérintse, és a tiedet is. És szeretnélek megismerni. Szeretnék beszélgetni veled, és azt szeretném, hogy mindenki, aki már úgy érzi, hogy őt megtalálták, kezdjen el beszélgetni a többiekkel, megragadni a figyelmetek, és végül pedig bevonni téged a feladatokba. Valami hasonló történik itt a kaptárban, nem? Hogy itt vagy, és rögtön már is mondják, hogy gyere önkéntesnek. Gyere a nektárba, gyere, segíts összerakni a technikát, pakold a székeket, segíts itt rendet tenni, esetleg ragadhatsz egy söprűt, amikor látod, hogy sárcsomók keletkeztek itt a székek között. Tehát be tudsz lépni rögtön a feladatokba, de legfőképpen azt szeretném, hogy tudd, hogy szeretlek téged. És hogy azok, akik ide jönnek, azokat mind szeretnénk ezzel a szeretettel körülvenni. És biztos vagyok benne, hogy ha ezt megérzi valaki, aki még elveszett, aki még az egyház számára csak a horizonton van, akkor visszatér majd az egyházba. Nem biztos, hogy azonnal. Ahogy lehet, hogy belőled sem lesz azonnal napi templomba járó, ha még nem vagy az. Nem merem megkérdezni, hányan vagytok, de biztosan vagyok benne, hogy vagytok már most is egy-ketten. De hív bennünket az Isten, hogy tanítványok legyünk. És azt hiszem, hogy ez itt a fő kérdés, hogy elhisszük-e, hogy bárki, akivel csak találkozunk, az lehet Jézus Krisztusnak a tanítványa. Akkor is, hogyha azt mondanánk magunkban, hogy barátom, te egy elveszett ember vagy. Nem is csak elvesztett. Mert az, amit te csinálsz, annak semmiféle jövője nincsen. Az, hogy hetente egyszer már biztosan leiszod magadat. Az, hogy adósságból adósságba vered magadat, és átvered a barátaidat, és mégis Isten meg akarja hívni őt is. Gondoljatok csak Mátéra, ugye? ez a fickó ott ül a vámasztalnál, és átveri a többieket. És mégis akkor, amikor Jézus odalép hozzá, akkor megérti, hogy itt a pillanat. Vagy Zakeus, aki szintén azt mondja, hogy akkor lejövök erről a fáról, és házamba fogadlak téged, Jézus, és a vagyonom felét odaadom a szegényeknek, ha valakit megkárosítottam, négyszeresét adom oda. Elég gazdag fickó lehetett. De azt mondta, hogy kész vagyok arra, hogy megváltoztassam az életemet, és akkor Jézus azt mondja, hogy nem az igazakat jöttem hívni, hanem a bűnösöket. Azért, hogy megkeressem azt, ami elveszett. És azt hiszem, ez egy csodálatos meghívás, így mindannyiunknak, hogy belépjünk ebbe. Lehet, hogy még a másik oldalon vagy még nem is tudatosult benned, hogy Isten megtalál. Az egyik kérdésem majd a kis csoportban az lesz, hogy van-e esetleg olyan ember, akit láttál már, hogy megtalált az Isten, és már most esetleg gondolkodhatsz rajta, hogy mit osztanál meg ebből, vagy erről az emberről a többiekkel. És hogyha még nem is mondhatod el, hogy te is olyan vagy, de azt már tudhatod, hogy vannak ilyen emberek, és hogy szeretnék én is ilyen lenni. Azt hiszem, hogy föl tudjuk fedezni majd egyszer mindannyian, hogy valami olyat akar nekünk adni az Isten, ami visszavonza a többieket is. Nyilvánvalóan nem a ti plébániátokon éltim, de kérdés, hogy ti hogyan neveznétek őt. Kassai Károlynak, vagy Lévai Lászlónak? Hogyan, mit mondanánk, Pozsonyi Pista? Te milyen nevet adnál neki, és ki lehet az, aki ez el kell menni? De szeretnék még egy-két konkrét eszközt adni így a kezetekbe, ugye, mert hogy valaki azt mondta nekem itt a minap, hogy 6 éve próbálkozik azon, hogy valaki eljöjjön ide a táborba, de ő úgy érzi, hogy neki még így nem sikerült. Szerintem ő is a jelenlétével, tanúságtételével, hogy itt van újra és újra, biztos, hogy nagyon sokakat vonzott ide úgy is, hogy nem is tud róla. De szeretnék konkrét segítséget adni nektek, hogy ne adjátok föl. Van-e valaki, aki ismeri a piros lámpa, zöld lámpa módszerét? Nem a keresztben, hanem az emberek meghívásában. Úgy látom, hogy még nem vagytok sokan, még Csaba se teszi fel a kezét, pedig az Emmanuel közösségben ez egy ismertebb sztori, de ettől függetlenül akkor ezt így megosztanám most így veletek, jó? Mit is jelent ez? Szívem szerint elmondanám többször is, hogy biztosan megjegyezd. Szóval ez azt jelenti, hogy a másiknak először csak így finoman pedzegeted így a vallásos dolgokat, a másikkal való beszélgetésbe, úgy kevered bele, mint ahogyan a sót keverjük bele az ételbe, csak egy picit így megsózzuk, összekeverjük, picit megsózzuk, összekeverjük, amíg úgy jó nem lesz. Vagy hogyha már úgy jobban megy a dolog, akkor mint ahogy az élesztőt, ugye azt már egy kicsit úgy gyúrjuk is így bele, hogy úgy tényleg, vagy úgy komolyabban kell keverni, hogy így bele. De hát ezek a példái az evangéliumnak, ugye, hogy legyetek a föld sója, hogy legyetek élesztő, ami az egész tésztát így megkeleszti. Tehát, hogy hogyan tudod ezt így megtenni? Az, hogy picit így meg kell próbálni pedzegetni, aztán figyelsz, hogy mi a reakció. Ha azt látod, hogy a másik kiköpi, amit csináltál, azt mondja, fúj, én nem szeretem a sósat. Túl sós. Éppen csak, hogy megsóztam, egy kicsit fölébe vettél, bocs. Tehát, hogy ugye, vagy azt mondja, hogy ú, ez nagyon-nagyon keserű, ez nekem ez így nem jön be. És följön belőle a keserűség. Ne adj Isten, a csípős, az kiderül, hogy na, azt szereti, mondd is valami csípőset az egyházra, papokra, vagy magára a jó Istenre, hogy úgy érezd, hogy itt ez neki egy ilyen tabu téma, terület, amiről nem akar egyáltalán beszélni. Na, ugye ez milyen lámpa? Ugye annyira nem nehéz kitalálni. Itt a piros lámpa, egyből itt fölvillan. Na most ilyenkor nem érdemes folytatni. Ne szálljatok szembe a gonosszal. Maradhatsz nyugodtan csöndben. Nem kell neked most az egyház védő lovagjává lenni, aki most megvéded az egyházat, hogy te nekem ne szidd az egyházat. Finoman mondhatod neki, hogy az édesanyámat léci, de lehet, hogy az is jobb, hogyha nem, mert ugye az egyház az édesanyánk. Lehet, hogy még ezt is jobb, hogyha nem mondjuk, nem mondunk neki semmit. A piros lámpa az piros, és ezt én is tudom, bevallom, nekem is ezt néha nehéz elfogadni. És nem is mondom, hogy mindig sikerül. Ahogy azt is nehéz esetleg elfogadnod, hogyha a másik neked nemet mond akkor, amikor szerelmes vagy belé, és kikosarasz téged. Aztán inkább még az agyára mész. Hát elárulom, hogy ez nem egy jó módszer, hogyha valakit beszeretnél cserkészni az életedbe. De nem csak ez lehet, nem csak ezért lehet piros a lámpa. Ugye lehet a lámpa egy kicsit sárga is, vagy lehet zöld is. Ha viszont zöld lámpánál áldogálsz, nem tudom, kinek van jogosítványa, tegye fel a kezét, többségnek úgy látom, köszönöm. Tehát ott állsz a zöld lámpa előtt, és zöld a lámpa, és nem indulsz el. Nem tudom, veletek volt-e már ilyen, éppen lepillantottatok a telefonotokra, vagy valami, nem vettétek észre. Mit csinál akkor a mögötted levő? Ugye dudál, hát legalábbis Budapesten biztos. Itt a Balatonnál is, itt ugye Szemesen már van egy ilyen szemafor, hogyha nem megyek, akkor rögtön dudálnak. De azt hiszem, hogy talán a nagyobb városokban ez egész biztos, hogy szlovák területeken is így van. De hogy ott, ahol nincsen esetleg ilyen lámpa, egy kis faluban, hogyha megállsz egy útkereszteződésben, és a mögötted levő nem tud tőled elmenni, hát mit csinál megint? Ugye? Akkor is elkezdi nyomni a dudát. Menjél már! Na most itt van a nagy nehézség, hogy gyakran összekeverjük a piros és a zöld lámpát. És akkor, amikor mehetnénk, akkor sem megyünk. És ilyenkor azt remélem, hogy meg fogod hallani, hogy Isten angyala, vagy a Szentlélek egy kicsit így nyom rád egy kis dudát így, hogy tu, tu, ó, vagy tu-tu, menjél, egy picit, indulj tovább, gyerünk. Egy kedvesen nógat így bennünket, hogy így induljunk el. Na most mit jelent ez? Lefordítva, hogyha a másik kéz befogadni a hitbéli dolgokat, amiről beszélsz, akkor kutya kötelességünk mondani neki. Ha nem mondod, akkor ahhoz az emberhez hasonlítasz, aki a sivatagban nem árulja el a másiknak, hogy hol van az oázis. Pedig én tudom. Ugye? Vagy ahhoz, akinek van, de nem adok. Tehát, hogy kutya kötelességünk ezt így elmondani. De azért ennél sokkal többről van szó. Én azt remélem, egészségedre, hogy így örömmel fogod tudni ezt így elmondani a másiknak. És így fölcsillan a szemedben, hogy hoppá, ez az ember szomjas. Valamit meg kell próbáljak adni neki. Van nálam egy flaska víz, hoztam magammal. Mennyire fog örülni? Be is van hűtve. Mennyire készülök föl ezekre a találkozásokra. Szóval ez egy nagyon nagy meghívás számunkra. A van, de nem adok egy nem túl önzetlen hozzáállás. Lássuk be. Szóval mit csinálnál mindezzel, hogyha hazamész és felhívod a barátaidat, hogy hát gyertek el együtt kofolázni, mert azt is csapolják, mint megtudtam, nem kell ehhez elmenni sörözni. De a lényeg az, hogy elárulod, hogy hol voltál. És akkor ő így néz nagy szemekkel, ott is volt koffol, Magyarországon. Hát hihetetlen. Különben jó, hogy a balatonszemesélyek nem jöhetnek be a táborba, a nektárba, mert akkor nem sok koffola maradna. Szóval a barátosod vagy barátosnőd csak hallgat és tátott szemekkel nézi a képeket, amiket mutatsz neki itt a táboron, amiket csináltál, hogy hogyan szelfiztél a kaptáros pólós papokkal, meg diakónusokkal, meg a kaptár bennek a tagjai, milyen szépen énekelnek, mutatod neki a kis felvételedet, és csak hallgatja, és azt mondja, jaj, de jó neked, hát miért nem mentem el veled? Ugye? Na, mit gondoltok, hogy ez milyen színű lámpa, hogyha ilyen van? Hogy? Na? Milyen? Zöld? Nem. Ez rózsaszín. Tehát, hogy sajnos valószínűleg nem lesz ilyen egyszerű. Ez rózsaszín lámpa lenne, hogyha így lenne. De valóban, tehát hogyha így reagál valaki, akkor az zöld. De ennél sokkal egyszerűbb dolgokkal is elkezdhetjük ügyet. Tehát legyünk azért konkrétan. Ugye valószínűleg nem azt fogod vele megosztani bizalmasan rögtön elsőre, hogy te már első éjszaka ott voltál a szentségimádáson, mert meghagyták neked ugye a legjobb időpontokat, kérdezi melyiket, a reggel 3:30-et, bólint, és megkérdezi, mondd csak, mi az a szentségimádás? És akkor elmagyarázhatod neki, hogy ott az Úr Jézus jelen van a kenyérben, és hogy ez milyen csodálatos. Szóval, hogy igen, ez egy kicsit túl rózsaszín, de lehet, hogy küldhetsz neki tényleg az Instán, vagy valamilyen messengeren egy képet, amikor éppen itt jól érzed magad, akár egy pohár koffolába, nektáros pohárba, és ráírod, hogy egészségedre. Vagy azt mondod, azt írod rá, hogy most ezt a te egészségedre iszom. Isten éltessen. Vagy, hogyha úgy érzed, akkor majd, amikor este engedéllyel kimész, és az esti Balatont így lefényképezed, és azt mondod, rád gondolok, kár, hogy nem tudsz itt lenni. Persze vigyázzunk, mert ha mindenki ezt megcsinálja, és akkor péntekre itt lesz mindenkinek a barátja, barátnője, hogy mindenki, akkor már lehet, hogy nem fogunk ide beférni. De valahol mégiscsak ez kellene, nem? Hogy ez itt így átalakítson bennünket, és hogy igen. Jó. Szóval, hogyha zöld a lámpa, akkor tovább kell menni. Ha piros, akkor várni kell. De nem kell azt gondolni, hogy sosem lesz zöld a lámpa. Jó? Mert akkor valami baj van. Akkor azzal foglalkozni kell, hogy megjavítsuk azt a lámpát. Ma reggel, amikor jöttem Szemesre, akkor tudtam, hogy ezt példát így el fogom nektek mondani. Hát mivel fogadott engem a szemesi szemafor? Sárgán villogott. Azt mondta, hogy nincs szükség itt a lámpára. És én azt remélem, hogy tényleg olyan egyértelmű lesz, hogy akkor lehet menni, de azért figyelemmel, azért körülnéztem, zebrán, akkor az azt jelenti, hogy most akkor te irányítod ezt. És lehetséges, hogy a másiknak esetleg olyan sérelmei vannak az egyházzal kapcsolatban, amelyeket meg kell hallgatni. Még az is lehet, hogy jogos sérelmek. És lehet, hogy téged küld az Isten, hogy hallgassd meg őt, amikor elmondja, hogy verte őt egy pap például, vagy megalázta. Esetleg még rosszabb. Vagy már generációk óta ez történik az ő családjával, hogy minden családtagját egyszer megverte egy pap, és soha az életében nem fog bemenni egy templomba. Meg tudom érteni. Tehát gyakran sokkal mélyebb gyökerei vannak az egyház ellenességnek, mint sem azt gondolnánk. Legyünk türelmesek, és nyilván ezt magamnak is mondom meg, paptestvéreimnek, mert nekem sem könnyű sok rosszat hallani a papokról, még azt is rossznak mondják, amire én nem tudnék igazán nagyon rossz, amit nem tudnék nagyon rossz színben feltüntetni. De annyit tudok csak tenni ilyenkor, mint amit a múltkor próbáltam, amikor valakiből így kijött így első szóra, amikor megtudta, hogy pap vagyok, hogy így mindennek elmondta úgy egy lélegzetvétellel a papokat, köpni nyelni nem tudtam, hogy áldást mondtam rá. Mert mondjatok inkább áldást, ez az ige, hogy az áldás legyen a ti örökségetek. És erre hívlak benneteket, hogyha olyan elveszett emberekkel találkoztok, akire már úgy tűnik, hogy nincs remény, akkor is mondjatok rá áldást. Nekünk papoknak ez egy nagy kegyelem lehet, egyik paptestvérem azt mondta, hogy ő így, amikor így megy, így magában így megszokta áldani így az embereket, és azóta ezt így én is így néha itt így megteszem. Édesanyámtól azt tanultam, hogy amikor elmegy egy mentő szirénázva, akkor mondjunk el egy üdvözlégyet azért, akiért megy, vagy akit éppen visznek benne. Milyen csodálatos lenne, hogyha áldásban élnénk teljesen az életünket, és egyértelmű lenne, hogy minden elvesztett ebben az áldásban, amit mi hordozunk, már egy picit így részesedik. Sokakkal fogunk még találkozni. Isten arra küld, hogy találjuk meg az elvesztetteket, illetőleg arra, hogy engedjük, hogy megtaláljanak, amikor éppen minket húz le a mélység. Meg akarja az érinteni a szívünket, és igen, lehet, hogy 3:30-kor, vagy 4:30-kor engem ma is reggel elég korán fölébresztett azért, hogy ezt így elmondjam majd így nektek, és hogy mindezeket így megosztam, és remélem, hogy zöld lámpára talál majd így nálatok is ez a néhány perc, amit itt így elmondtam, és nem fogtok ellenállni így Isten vonzásának. Ugye ennek az egyik jele lehet az, hogy ha megpróbáljátok elhatározni, hogy igen, kezembe veszem legalább ezt a vastagabbik könyvet, hogyha nem tudod kifizetni érte az árát, akkor is bátorítanak, hogyha elolvasod, megvan benned ez a szándék, akkor vigyél belőle, lesz, aki majd ezt így kifizeti. Így működik a kereszténység, egy kicsit hasonlóan ahhoz, mint ahogyan az Úr Jézus mindent kifizetett, pedig nem az ő feladata lett volna. És így mindazok, akik ebbe belépnek, ezt viszik így tovább. Szóval, hogyha el szeretnéd fogadni azt, amit Jézus akar neked adni, akkor kérlek, kezd el újraépíteni az ő egyházát. És ismert föl, hogy igen, még van még elvesztett terület még az én életemben is, amit vissza kell, hogy adjak az Istennek. Legfőképpen tölts időt vele itt ebben a kis kápolnában a szentség előtt. Szánd rá az időt. És akár a barátoddal együtt most itt, ezek ilyen különleges pillanatok, mert itt most tudhatod, hogy nagy valószínűséggel zöld lámpát fog kapni, hogyha azt mondod neki, te üljünk be egy 1/2 órára a kápolnában. Hát éjjel még nem merek, vagy nem bírok, de most legalább. És aztán az éjszakai szentségimádása, ez egy nagyon nagy kegyelem, ez Parélemoniából is jön, hogyha jól sejtem, onnan is hozza itt a Csaba, Jézus szívének a városából, ahol az Emmanuel közösség már évtizedek óta minden nyáron ilyen éjszakai szentségimádásokat tart, abban a kápolnában, a jelenések kápolnájában, ahol megjelent a lakok Szent Margitnak Jézus, és kinyilvánította, hogy az ő irgalmas szívével mindenkit szeretni akar. És aztán már annyian vannak ott, hogy nem elég az az egy hely, és ezért több más kápolnában is, a Szent János kápolnában, vagy bazilikában is tartanak ilyen szentségimádást. És egészen odáig fajulnak, néha ez már tudom, ilyen elég elveszett, bigott katolikus dolog, hogy gyakran az év végéket, a szilvesztert, azt egy ilyen szentségimádásban töltjük a bazilikában, és ott ilyen énekeket énekelünk, mint amiket itt a táborban is, és dicsőítjük a közöttünk jelenlévő Urat, és úgy lépünk át mindig a következő polgári évbe is. Szóval bátorítalak téged, hogy tölts időt a szentség előtt. Aztán a második az, hogy hívd a Szent Lelket, hogy lépjen be az életedbe, és én már most itt az első előadásnak itt a végén most ezt szeretném tenni, hogy hívom most itt a Szent Lelket. És aztán olvasd az igét, amelyik nagyon-nagyon konkrét válaszokat fog adni neked, és oszd meg a többiekkel, hogy mit kaptál ebből. Nagyon nagy kincsek vannak itt. És azt hiszem, hogy akkor talán tényleg el tudsz indulni a tovább is, hogy még szakácskönyveket is a kezedbe vegyél, mint az újraépítve, vagy ehhez hasonlók, hogy hogyan is kell akkor ezt csinálni. Hogyan tudok rálépni arra az útra, amire Isten hív engem, és nem csak a hírek olvasásával töltöd majd az időt, vagy Facebook, vagy az Insta pörgetésével, hanem szándékosan keresed ezeket a régi módi nyomtatott tartalmakat is, mert sajnos nincsen minden fönn az interneten, jelentem. A wifi jelszóval még nem kaptunk meg mindent a mennyországhoz. De az igében ott van, a tanúságtételekben, amelyek ezekben a könyvekben, vagy az élő tanúságtételekben, amelyeket itt hallgatsz, azokban ott van a mennyországnak a kulcsa. De nem lehet mindent instant készíteni. Valamire nagyon is rá kell szánni az időt. Ha egy jó paprikás krumplit akarsz csinálni, akkor nagyon remélem, hogy nem egy instant zacskóból akarod azt így kikeverni. De ahhoz, hogy egy jó kolbász legyen, amit úgy megfüstölnek, ugye ahhoz is mennyi minden kell hónapokon keresztül hízlalni azt a disznót, korán fölkelni, és jó paprika sem árt, hogyha van abban is. azt is hónapokig érleli a napnak a melege. Most mit gondolsz akkor, hogy ilyen instant módon te csak itt így keresztény leszel, mert eljöttél két napra ide? Ugye? Tehát, hogy nagyon is dolgoznunk kell ezen itt így utána. Engedjétek meg, hogy most imádsággal fejezzem be, hajtsuk meg mindannyian a fejünket. Istenem, köszönöm, hogy te eljöttél azért, hogy megtaláld az elvesztetteket. Köszönöm, hogy te meghívtad Mátét, a Vámost, Zakeust, és ott, hogy én is igent tudjak mondani erre a te meghívásodra. Kérlek, hogy most mindannyiunkra küldd le a te szent lelkedet, érintsd meg a szívünket, mutasd meg, hogy hogyan tudunk elindulni mi is az elvesztettek felé. Hát, hogy a te tanítványaid legyünk, hogy felfedezzük, hogy milyen gazdagságot szánsz nekünk, milyen fenséges és gazdag az az örökség, amelyet azoknak szánsz, akik szeretnek téged. És hát, hogy semmilyen magasság vagy mélység, sem bármilyen teremtmény el ne szakítson bennünket tőled. Uram, köszönöm, hogy te és megmutatod a szeretetedet az itt lévőknek. Köszönöm, hogy többeknek is megérinted itt most a szívét. Hát, hogy megszülessen ez az elhatározás, hogy most így veled együtt el akarnak indulni az úton. Uram Istenem, áraszt ki szent lelkedet. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.